16. fejezet 24. és 28. versei között lévő szakaszt olvasom a következőképpen, szól hozzánk. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét, én értem, megtalálja ezt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságul a lelkéért? Mert eljön az ember fia az ő atyának dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Bizony, mondom nektek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön az ő országában. Szerintem, amit nagyon fontos ezzel a szakasszal kapcsolatban elmondani, hogy ezt szeretjük a kereszt szó használata miatt némileg néha úgy értelmezni, vagy legalábbis én nagyon sokszor futok bele ebbe az értelmezésbe, hogy a keresztet azt egy ilyen kínzó eszköznek véljük, és akkor itt arról van szó, hogy a keresztény embernek bizony ki kell állnia a hit próbatételeit, és abban benne van a szenvedés. Na most én azt gondolom, hogy Jézus ennél sokkal drasztikusabb dolgot mond. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a keresztény ember szenvedhet a világ miatt a hite okán, hanem nemes egyszerűséggel arról beszél Jézus, hogy a keresztény embernek meg kell halnia a világnak. Ugyanis a keresztnek nem az a lényege, hogy azon lehet kínozni embert. A keresztet a rómaiak azért találják ki, hogy rettenetes kínok között megöljék az embert. A keresztre feszítés ugyanis az egyik legkegyetlenebb kivégzési eszköz, amit az emberi történelem valaha kitalált, ugyanis a kereszten napokig életbe lehet maradni, mert a keresztre feszítés, főleg, hogyha valaki ért hozzá, hogy hogyan kell azt csinálni, márpedig a római katonák megtanulták a szakmát, alapvetően nem okoz halálos sebet. A kereszten szomjan halnak, a kereszten éhen halnak, a kereszten megfulladnak az emberek. És hogyha valakinek kegyelmet akar adni a helytartó, vagy aki a keresztre feszítést végezte, hogy mégse szenvedjen annyit, és ez már a kegyelemnek a jele, akkor eltörik a lábát. És azért törik el a lábát, hogy minél előbb megfulladjon, mert akkor lábból nem tudja magát kinyomni, és ahogy előre szakad, előre dől, a bordái nemes egyszerűséggel összenyomják a tüdejét, vagy átszúrják a tüdejét, és meghal. Ez rettenetesen kegyetlen halál, nem? És Jézus azt mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, itt már nyilván utal a saját keresztre feszítésére, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen engem, mármint a kereszt halálba. Mert hogy ahhoz, hogy a jézusi örök élet, amiről aztán nekünk beszélnünk kell, a miénk legyen, ahhoz le kell mondani arról az életről, amihez az ember viszont ösztönösen ragaszkodik. És akkor itt jön elő az, amit össze lehet vetni egyébként azzal a jézusi mondattal is, hogy gyűjtsetek először kincsetek magatoknak a mennyeknek országába. Itt ugyanarról beszélünk, hogy mi az, amire igazából figyelünk ebben a földi életben. Arra, ami előttünk van, arra, ami kézzel fogható, azokra a sikerekre, amik könnyen elérhetőek, vagy legalábbis látjuk az utat az elérésére, vagy azokat tartjuk kincsnek, amit a Krisztusban kapunk. Azért nagyon izgalmas az a mondata, hogyha végigolvassuk még egyszer ezt a szakaszt, hogy mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val. Vagy mit adhat az ember váltságul a lelkéért. Valójában az kapja meg a krisztusi örök életet, aki felmeri vállalni a krisztusi halált. És ez félreértés ne essék, nem azt jelenti, hogy akkor most mindegyikünk menjen és veszítse meg saját magát a kereszten. Ez egy félreértése szerintem ennek a sornak, bár zárójelben megjegyzem, hogy például a Fülöp-szigeteken népszokás az, hogy bizonyos emberek vállalják a keresztre feszítést, és Krisztusra emlékezvén keresztre feszítetik saját magukat. De nem feltétlenül ez a helyes értelmezés, hanem az a lényege, hogy itt a világnak kell meghalni. Annak a bűnös világnak kell meghalni, amiből alapvetően fakadunk és létezünk, és éppen ezért kapom meg azt az életet, amit aztán a feltámadás okán az Isten nekem átad, az örök életet. És akkor csak így halkan jegyzem meg, az utolsó mondatra érdemes odafigyelni. Bizony mondom nektek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön az ő országában. Ez az egyik Jézusi mondat, ami miatt a kereszténység, a korai kereszténység úgy gondolta, hogy Jézus még az ő életükben vissza fog térni. Pedig itt már a feltámadott Krisztus a mennyországról beszél. És arról, hogyha valaki, ha meghal, de a Krisztusban bízik, ha meghal is él. És itt pontosan erről van szó, hogy valójában a mi élet és halál fogalmunkat írja újra az Úr Jézus. Nem feltétlenül csak az az élet, amit én egy kézzel foghatólag látok, meg le tudok élni, hanem van egy sokkal tágabb élet, ami az Istennel való közösségből fakad. De ahhoz, hogy ebbe a közösségbe bekerüljek, ahhoz bizony a bűneim számára meg kell halnom. Nem szabad ahhoz tovább ragaszkodnom, arra karakteresen nemet kell mondani. És igen, itt elképzelhető az, hogy ez fog szenvedésekkel együtt járni. Mert hogyha zsigerileg belőlem fakadnak, meg reflexzerűen belőlem fakadnak a bűneim, akkor az a helyzet, hogy az szomorú, de ki kell mondani, hogy mindenki a saját bűnéhez valamennyire kötődik. Mert hogy ez az övé. Vagy hozzátesz valami olyat az életéhez, amire azt gondolja, hogy jó. És itt egy nagyon rossz analógiával a függőséget tudnám felhozni, hogy egy picit megértsük a bűnnek a lényegét, hogy a függő ember is miért menekül folyamatosan a függőségébe. Mert ideig óráig az a függőség őt boldoggá teszi, ideig óráig a világ problémáitól mentesíti, mert amikor éppen abban a helyzetben van, hogy a függőségének hódol, akkor úgy egyensúlyban érzi magát. Az egy másik kérdés, hogy valójában nincs abban, és hogy a függőség ez folyamatos, igazából a függőség uralkodik rajta, és nem ő a függőségen, de hogy ugyanígy működik a bűn mi bennünk. A Káini mondat nagyon izgalmas, amit az Isten Káinnak mond, hogy a bűn az ajtód előtt áll, rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. És amikor mi nem uralkodunk a bűneinken, mert a bűneinkben és a bűneinknek élünk, akkor távol vagyunk az Istentől. Ha hajlandóak vagyunk a bűneinknek ilyen értelemben meghalni, és elfogadni azt a keresztet, amit a Krisztusban kapunk, akkor van igazán a krisztusi követés és örök élet. És Karner Károly ír egy nagyon izgalmas idézetet, amit szerintem izgalmas elolvasni. Jézus tanítványának lenni, miért maradtak ki betűk? Azaz a nyomdokaiban járni, eszerint annyi, mint önmagát megtagadni, azaz nemet mondani önmagunkkal szemben. Minden ember arra törekszik, hogy kiélje önmagát, szabad utat biztosítson önmagának, vágyainak és indulatainak, elhárítson minden akadályt, mely kívánságai és reménységei elé tornyosul. De éppen így kerülünk teljesen a bűn szolgálatába. És akkor itt egy picit vitatkozhatunk azon, hogy az ember akarata mennyire szabad. Mert hogy nincs szabad akarat. Nekünk, luteránusoknak ezt a szabad akaratot végképp törölnünk kell a keresztény szótárból. A szolgai akarat van. Na most a szolgai akarat nagyon röviden és tömören egyszerűen működik. Most leegyszerűsítve Luthernek azt a több száz oldalát, amit a kérdésben írt. A végső konklúzió az, hogy vagy az Isten akaratát szolgálom, és ebben megérzem a szabadságot, vagy a bűn akaratát szolgálom, és hihetem azt szabadságnak, de valójában szolga vagyok. Mondom, leegyszerűsítve azt a több száz oldalt, amit Luther a témában írt, akit érdekel, külön műve van Luther Mártonnak szolgai akarat címen, egy szolid 200 oldal, könnyed esti olvasmány, rengeteg bibliai utalással, teológusoknak is meggyűlik vele a foga, pedig egyébként olvasmányos, ahogy Luther írt, csak az a helyzet, hogy nagyon sok mindenre hivatkozik. De egy izgalmas olvasmány megéri elolvasni. És akkor honnan jön ez a szabad akarat? Ami azt gondolom, hogy sokaknak a fejében ott van, hogy az embernek van szabad akarata. A bűnbe esett embernek nincs szabad akarata. Ádámnak és Évának a bűn előtt, meg a bűnbeesés előtt volt szabad akarata. Látjuk, hogy mire volt elég. A szabad akarat fogalmát valójában Szent Ágoston dolgozza ki. Neki van egy ilyen műve, aminek pontosan ezt a címet viseli, hogy a De Liberto Arbitrio, tehát a Szabad akaratról című mű. És ebben ő kifejti, hogy véleménye szerint az embernek a bűnökkel szemben van valamennyi mozgástere és beleszólása abba, hogy mennyire esik ebbe a egész helyzetbe bele. Ágoston egyébként ebben olyan hűde sokat nem téved, vagy nem mond feltétlenül rosszat, csak az egészhez hozzá tartozik az, hogy az élete végén már saját magával nem értett egyet. És azért nem értett saját magával egyet nagyon sok kérdésben. A reformátusok a predestinációt hozzáeredeztetik vissza. Mert hogy van egy olyan műve is, hogy De Predestináción, ami meg ugye a predestinációról szól. Calvin Jánosnak ez egy nagyon kedvenc műve lehetett, mert hogy igazából az egész calvini teológiát gyakorlatilag ennek a műnek a radikális félreértésére alapozza rá. Tehát az öreg Ágoston már nem ért saját magával egyet, de pechére addigra már megírta a könyveit. Mások meg elolvasták. És azóta ez a szabad akarat fogalom, ez úgy benne van a keresztény embernek a fejében. De valójában nincs szabad akaratunk. Az a helyzet, hogy vagy az Istenre mondok igent, és a bűnre nemet, vagy a bűnre mondok igent, és az Istenre nemet. És ez nem egy ilyen általános recept, hogy egyszer igent mondtam az Istenre, és onnantól kezdve nem mondok igent a bűnre, mert hogyha végignézünk saját magunkon, őszintén, akkor azt lehet látni, hogy valójában a hívő ember ezt gyakorlatilag minden másodpercben küzdi meg. És hogy nincs szabad akaratunk, szolgai akaratunk van. Vagy ezt választom, vagy a másikat. És nagyon izgalmas, hogy a bűn szolgai akarata az úgy működik, hogy mi azt érezzük szabadnak. Tehát, hogy próbálja elhitetni velünk, hogy az a szabadság. De az nem szabadság. Érdemes megnézni, hogy az ilyen-olyan bűnös szabadság felfogások, azok hova viszik el az embert. Én nagyon szeretem Karnernek ezt a idézetét, mert hogy szerintem gyönyörűen mutat rá arra, hogy az önmegvalósítás az, ami a legjobban messze tud vinni az Istentől. Az önmegvalósítás az gyakorlatilag az ősbűnnek a megismerése. Mindenki magából indul ki, mindenki meg akarja valósítani önmagát, nincs még egy olyan, mint te vagy, te csak magad vagy, és akkor már meg is ideologizáltuk, hogy miért fontos az egyéni élet, meg az emberi élet, és én miért teljesedhetek ki valamiben. És hol keressük a kiteljesedést? Sosem az Istenben. Mindig valami olyan önös foglalkozásban keresi az ember az önmegvalósításnál a kiteljesedést, ami egyedül az ő egójának jó. És sok esetben, nem biztos, hogy más rovására megy, de hogy sok esetben egyébként más rovására megy, az viszont biztos, hogy az Istenhez nem viszi közel. És hogy akkor mire jó ez a nagy önmegvalósítás hullám, ami egyébként a 21. századnak a rákfenéje, mert itt mindenki egyéniség. Javaslom újra a Brian élete című filmet annak, aki is szereti az angol humort. Ugye abban van egy olyan jelenet, hogy már messiásnak hiszik Brian-t, követik mindenhova vakon, és idegesítik, és akkor Brian kiszól nekik az ablakon, hogy de ne utánam gyertek így vakon, mert ti mind egyéniségek vagytok. És akkor a kórusba mondja a tömeg, hogy mert mi mind egyéniségek vagyunk. És egyetlen egy ember teszi fel a kezét, hogy én nem. De hogy most gyakorlatilag így működünk, hogy mi mind egyéniségek vagyunk. Meg a fiataljaink ebbe szocializálódnak bele, hogy ők mind egyéniségek. És elindulnak az önmegvalósításnak egy olyan téves irányába, ami nem az Istenhez viszi őket közel. És félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy a keresztény ember nem beszél arról, vagy a keresztény ember nem beszélhet arról, hogy nekünk van személyiségünk. Mert van. És a jó Istentől kaptuk a személyiségünket. Csak az a nem mindegy, hogy látom-e azt, hogy ez a személyiség ténylegesen szabad az Isten akaratában lehet, amiben van szolgálat, tehát csak halkan jegyzem meg, hogy a szabad Isten az szolgálni jön közénk a Krisztusban. És egy teljesen más az a szabadság felfogás, amit ő hoz. A rabbi térdet hajt a tanítvány előtt. És az Isten szabadságában ez nem okoz problémát az Istennek. És azért úgy elgondolkodtató, hogy akkor mi a szabadság? Az, hogy én elvárok társadalmi működéseket a másiktól, meg viselkedést a másiktól, vagy ez az igazi szabadság, hogy ezzel tudok homlok egyenes szembe menni úgy, hogy nem vagyok sértő, hogy nem vagyok durva, hogy nem vagyok megalázó, hanem pont a megalázkodással vállalom a szolgálatnak a szabadságát. És akkor visszatérve Ágostonhoz, tehát élete végén már ő is értett egyet saját magával, Luther valójában a szabad akaratnak a parafrázisát írja meg a szolgai akaratban, és csak egy egyháztörténeti érdekességet szeretnék még itt elmondani. Cinikus egyháztörténészek szokták azt mondani, hogy a reformációban Ágoston egyháza győz, Ágoston egyháza ellen. Mert hogy ha nem a Bibliára hivatkoztak a vitába azok, akik Lutherrel partra vagy sikra szálltak, akkor Ágostonra hivatkoztak. Jelzem, hogy Luther Ágostonos szerzetes volt, tehát hogyha valaki ismerte Ágoston irodalmát, akkor az Luther Márton volt. És Luther is nagyon sokat hivatkozik Ágostonra, mert ha nem Pál apostolra hivatkozik, akkor általában Szent Ágostonra hivatkozik. Az ágostoni teológia az gyönyörű szépen mutat egyébként a lutheri teológia irányába, tudván azt nyilván, hogy Ágoston sem értett az élete minden szakaszán saját magával egyet, és ezt azért hozzá kell tenni, de valójában Luther folyamatosan Ágostonra hivatkozva dobja vissza a labdát, mikor őt Ágostonra hivatkozva betámadják. És ezért izgalmas, mert akkor most el lehet dönteni, hogy ki a katolikusabb. Az, aki korai Ágoston művekre hivatkozik, vagy adott esetben késői Ágoston művekre hivatkozik, vagy az, aki levonja a konklúziót az ágostoni teológiából, és meri azt mondani, hogy nem kritika nélkül fogadom el, mert ember írta, tehát tévedhet. És akkor a zárójelen belül még egy zárójel tegyünk. Nekünk ugyanígy kell egyébként Lutherre gondolni. Tehát, hogy Luther nem az egyetlen lutheránus szent, akit nem lehet megkérdőjelezni, emberből van, tévedhet. És akkor ezt vonatkoztassuk saját magunkra is, ha már arról beszélünk, hogy szolgai akarat, emberből vagyunk és tévedhetünk. Mindig ott kell lenni annak a kritikának, saját magunk irányába, hogy a bűn az mindig meg akarja magyarázni nekem, hogy jó lesz, ha én megcsinálom. És egészen addig, amíg a bűn következményeivel nem találkozom, egészen addig sok esetben nem is látom, hogy az bűn. Visszatérve, zárójelen kívül az önmegvalósításhoz, a rabszolgaság kora után nem csoda, hogy az önmegvalósítás kora beköszön. Csak az a probléma, hogy az egyik bűn a másikat megszüli. Nekünk el kell ítélni azt, amikor elnyomnak embereket, és karakteresen ki kell mondanunk azt, hogy nem az a szabadság, hogy mindenki azt csinál, amit akar, hanem az Isten szolgálata az igazi szabadság.